Itt vagyok Eger környékén, egy lovastanyán. Légy szíves, mutatkozz be.
Én Nagy Norbert vagyok, üdvéd, és én 12 éve foglalkozok lovakkal. Először igazából a lányom kezdte el, őt már 2 éves korában minden lóra rá kellett ültetni, amelyiket meglátott, és az volt neki az etalon jutalom, hogyha kivittem ott a szomszéd lovastanyára, és ott a pónira felültették. Negyed órát vállaltak mindig, de ő mindig dupját szeretett volna, és valahogy nem jól jött ki az sem, hogy én ott voltam és izgultam a környéken, és rendesen elzavartak, úgyhogy én is így ültem fel a lóra. Egy jó fél évig csak futószáron nyereg nélkül mentem, aztán utána a következő lépésben pedig én is egy lovat béreltem, azt lovagoltam rendszeresen, mindaddig, amíg egy ilyen lovas túrán nem jutott nekem ló, és akkor határoztam el, hogy veszek egy lovat.
Ez így is kezdődött a lovastanyának a története?
A lovastanyának a története így kezdődött. Először az én lovam is, akit igazából meg se akartam venni, de annyira kiválasztott engem látványosan, hogy mondtam a gazdának, hogy akkor nem számít, én elviszem. Ő egy sági arab ló volt. A Hortobágyon vásároltam a kis Róbertől, aki ott madárkórházat vezette, a Nemzeti Parknak a madárkórházát. És először egy bértartásban volt, boxba, de nem annyira szerette. Aztán vettünk még egy lovat, ő tűrte a boxot agyilag, de fizikailag nem, mert kólikázott folyamatosan, és ezután határoztam el, hogy akkor amerre lovaglok, volt egy nagyon elhagyatott völgy, ugye itt Tegerben főleg a szőlőtermesztés, ami jellemző.
Itt végig ilyen szőlősök között jöttünk.
Igen, a Eger a Magyarországon a második legnagyobb borvidék, tehát igazából az egész környéken rengeteg szőlő van. Ez a völgy viszont fagyzugos volt. Így a szőlészeknek teljesen értéktelen terület volt, és így a 90-es évektől teljesen elhanyagolt, elhagyatott terület volt. Ez volt az első ilyen lépés, hogy ez egy 9 hektáros terület, 3x300 méter, és ezt kerítéssel körbe vettük. Aztán a völgynek a szembelévő része, az csak le van villanypásztorozva, az egy ilyen 8,5 hektár, és most a völgynek ezen az oldalán, ott is kaptunk egy legelőt használatba, amit most villanypásztoroztunk be, ez további 10 hektár.
Be se lehet látni ezt a telket, ezt a tanyát.
Mivel, hogy völgybe vagyunk, így a nagy részét azért belátni. De vannak olyan részek nyilván, amit a domborzat miatt nem. Tehát ugye a 80%-át azért úgy be lehet látni, főleg, hogyha itt felállunk egy kis magaslatra.
Végül is ez dombvidéknek vagy hegyvidéknek számít magyarországi viszonylatban?
Itt kezdődik a Bükk-hegység. Tehát ez gyakorlatilag a Eget-hegy, amit itt a völggyel szembe látunk, gyakorlatilag ez a völgy is a Eget-hegynek a völgye. Az Eget-hegy az első hegy az alföldi síkságról, ahogy megyünk északra, ezzel a Eget-hegy az első hegy, és mi ennek a környékén vagyunk. Egyébként igazi túralovas paradicsom, mivel hogy ugye a Bükk-hegységben van Magyarország legnagyobb lakatlan területe, ugye itt a Bükk-fennsíkon, tehát itt gyakorlatilag a ország határig Aktelekig, ami olyan légvonalban egy ilyen 70 kilométer körülbelül, úgy lehet elmenni Aktelekig, hogy 2 műúton kell átmennünk.
A Mátyus lovastanyától jöttünk ide hozzád, és láttunk egy kilátót.
A Eget-hegy az egy nagyon különleges hegy, ugyanis az egész világon nagyjából ilyen 300 méter magasságig termelnek szőlőt, viszont ennek a Eget-hegynek a déli oldala, ez egy annyira rendkívül körbenapos terület, hogy itt majdnem 600 méterig termelik a szőlőt.
És ez másfajta szőlő, vagy jobb ízű, vagy zamatosabb a bor?
Sok a napfény, és ugye a kőzet pedig tufa, aminek bizonyára jelentősége lehet. Én ugyan annyira nagyon nem értek a szőlőhöz, de valószínűleg ez a két tényező az, ami megadja itt a bornak a jellegzetességét. Ez a terület itt a Egethegy, itt velünk szemben a Síkhegy, és mellette pedig a Pajdos tető. Ez mindhárom ilyen rendkívül jó minőségű szőlőt, bort ad. Nagyjából az itteni borászok a prémium boraikat ezen a három területen termelik.
Térjünk vissza a lovakhoz. Kezdted két lóval, most akkor hány ló van összesen?
Összesen nekem 7 lovam van, igaz, ebből még 2 csak csikó, és van nálunk 3 bértartott ló is. Ők ilyen gyakran mennek a többiekkel. De mivel, hogy ilyen szépen felszaporodott így a terület, így tartunk juhokat is.
Igen, láttam szamarakat is, köztük egy fehér szamara.
Igen, nagyon ritka albinó szamár. A 3 közül egy albinó szamár. Nekem a gyerekeim egyébként, amellett, hogy azért így jártak lovas oktatóhoz, ők a szamáron kezdték el a tanulást.
Az nem, egy póniló, nem?
Hát,
megtűri a hátán az ember.
Megtűri.
Hát, végülis Jézus is szamáron vonult be.
Igen, én Názáretben, igen. És nekünk az egyik szamár az keresztes szamár. Amikor a gyerekek még kisebbek voltak, akkor nekik is ilyen imizs volt ez a szamár. Annyi szamár szerintem itt Magyarországon nem hiszem, hogy van, mint Erdélybe, de 2 nagyon jó bevált szamarat sikerült vásárolni, akik testvérek voltak. Aztán gyakorlatilag úgy ment a túralovaglás, hogy én mentem elől az én lovammal, aztán a 2 gyerek utánam a szőrén a szamára. Azért ezután, amikor így nyerekbe és betanított lovakra ültek, ez nagyjából olyan volt, mint amikor a Kispolszkivól átülünk egy automata sebváltós járgányba, tehát onnantól kezdve már nekik így a lovat lovagolni, a szamarak után már nem volt olyan nagy probléma, így jól meg is tanultak.
Azt jelenti, hogy ez egy módszer lehet mondjuk a gyerekek oktatásában.
A módszerekről, mivel én igazából ilyen, úgy mondom, hogy én ilyen hobbi nylon paraszt vagyok, ezért annyira úgy nem szeretnék beleokoskodni, nehogy a hallgatók közül aztán valakinek jó meglegyen a véleménye, hogy milyen módszer. Mondjuk úgy, hogy nekünk ez egy olyan módszer, ami nálunk bevált. Ezzel a szamárral, ezzel a gyerekkel ez így ment. Hogy máshol ez hogy sikerült? Hát nyilvánvalóan a szamás egy nagy állat, tehát azért szőrén mentek, ott azért volt esés, de ezt ugyanúgy meg kell tanulni egy lovasnak, én szerintem, mint minden más egyéb technikát. Ezzel így ilyen sikeres, tehát jó lovas lett mind a 2 gyerek, a fiam is és a lányom is.
Ők már nagyok.
14 évesek.
Itt a tanyán, itt végülis ti nem itt laktok, vagy igen?
Még nem. Igazából az a helyzet, hogy ugye vannak azért a külterületre vonatkozó építési szabályok, amik 3%-os beépítettséget engedélyeznek. Nekünk az a szerencse, hogy mi annyira itt a város szélén lakunk, hogy gyakorlatilag ide kijönni még 5 perc sincsen autóval.
Tehát Egerből?
Egerből, igen.
Hány kilométer ide Eger?
Légvonalba azért tudom most pontosan megmondani, mert most hozzák ide az áramot, ugyanaz nem légvonal, de 1400 méter körülbelül. Tehát a városnak az a része, ahonnan hozzák. Onnan mi nem lakunk messzire, tehát gyakorlatilag innen biciklivel is nagyon, nagyon könnyű kijutni, de hogyha semmilyen bicikli vagy egyéb dolog nincsen, akkor is azért ki lehet jutni télen-nyáron egy kis sétával.
Még azt kérdezném meg, mivel hogy ez egy turisztikai műsornak készül ez az interjú, hogy láttam, hogy járnak ide ki turisták, vagy fogadsz turistákat általában?
Tanya mellett megy a Mária út.
Igen, láttam a jelzést a fána bejáratnál, bekötő útnál.
És innen a város széléről nagyon sok turista út is indul, vagy végződik. Nagyon sok zarándok jár el a tanya előtt.
Merre fele megy ez a Mária út?
Gyakran találkozunk egyébként székelyekkel is, akiknek a úti céljuk a Pilis. Az is egyfajta ilyen szakrális jelentőségű hely, ahol valahogy a energiák ilyen nagyon jól összegyűlnek. Egész országot ugye körbe öleli a Mária út. Jönnek-mennek.
És akkor ide betérnek egy lovaglásra.
Hát nálunk így nem vagyunk berendezkedve arra, hogy ezt ilyen üzletszerűen csináljuk. Tehát mi igazából ezt így hobbi tanyaként csináljuk. Jönnek a barátok, ismerősök, rokonok, de ami a lovak közül, amire nagyon-nagyon büszke vagyok, az egy idős, most 18 éves arab telivér kanca, aki szinte egy terápiás lónak alkalmazható. Fel is ajánlottam pszichiátereknek, pszichológusoknak, hogy használják minél többet, és tényleg ültettünk már rá kisgyereket, autistát, mozgássérültet, és gyakorlatilag ez egy hihetetlen intelligenciával rendelkező ló. Nyilván, mivel ő a legokosabb, ezért ő a főnök is, tehát ő a vezér, így aztán az összes ló alkalmazkodik nagyjából ehhez a mentalitáshoz, és azt tudom mondani, hogy nagyon-nagyon szerencsém van az összes lóval ilyen szempontból, mert igen, mindenki nagyon ember szerető, egyébként gyorsak, tehát a fajta jellegből adódóan gyorsak is, de nagyon figyelnek a lovasra.
Azt mondják, hogy a lovaknál is úgy van, hogy mindig egy idős kanca a vezető, tehát amikor keresik a legelőtt is, akkor is mindig az idős kanca vezet, legalábbis én így hallottam.
Igen, ez így van, hát mi csődört nem tartunk, tehát hogyha csikót szeretnénk, akkor visszük fedezőménhez. Kancáink vannak és herélt lovaink, arab fajták mind, nekem egy ságia arab lovam van, van egy arab félvérünk, ami ságia és arab telivér, van két arab telivér lovunk, aztán van még egy arab félvér, aki még csikó, és van egy nónius is, amit a fiam kapott ajándékba.
Most még csak annyit, hogy itt Magyarországon nagyon fejlett ez a lovas kultúra, és itt már látom, hogy nem is tartanak igás lovat, tehát a mezőgazdaság teljesen gépesítve van, tehát a lovakat csak hobbi lovaglásra, meg sportlovaglásra tartják. És egyre fejlődik ez a lovas ipar.
Az, hogy fejlett, ez mindig ilyen viszonyítás kérdése.
Mondjuk hozzánk képest.
Én azt tudom mondani, hogy én többször voltunk, én magam is és a gyerekekkel is voltunk Erdélybe lovagolni. Erdélybe sok ló van, és nagyon sok jó ló van. Tehát másképpen néz ki az a tenyésztés, ahol gyakorlatilag nagyon sok a munkaló, és nagyon sokan foglalkoznak, közvetlen kapcsolatban vannak a lovakkal, és teljesen más az a kultúra, ahol istálóba vagy boxba tartják, hobbilónak, és akkor kiviszik lovagolni. Ennek mi nem vagyunk hívei, mi félszabadtartásba tartjuk őket. Ezek a arabok egyébként nagyon egészséges fajták, tehát mind a csontszerkezet, mind az egész emésztőrendszernek a szerkezete nagyon alkalmas. Hál' Istennek nagyon keveset költünk állatorvosra, szinte semmit.
Bírják a telet is.
Igen, fagyzugos völgybe vagyunk, de ugyanúgy, ahogyan Erdélybe, kint vannak tartva, és ahogyan 10 millió évig nem hiányzott nekik az istáló,
vagy a box, így
sem hiányzik nekik. Nyilván így a szabadtartásból egy kicsit nagyobb szőrt növesztenek. Amikor hideg van, akkor egy kicsit jobban toljuk nekik a zabot, vagy a kukoricát is teszünk hozzá, hogy legyen fűtőérték, de egyébként ez nagyon jót tesz a lovak fejének. Tehát Erdélyben is én azt tapasztaltam, hogy még akár melyik lóra ültem, nem volt olyan probléma, hogy ne tudtam volna megfogni, vagy ne hallgatott volna, tehát a lónak a fejének mindenféleképpen én azt gondolom, hogy ez jobb. Aztán, hogy akik különböző sportokra használják, díjlovaglásra, vagy ugrólovaságra, nyilván ezeket már úgy gondolom, hogy egy kicsit rátenyésztenek, aztán sok minden probléma lehet a túltenyésztéstől, akár lábszerkezeti, akár fejbeli probléma. Igazából az állatorvosok is megerősítettek, tehát azt tudom mondani, hogy mint ahogy a Erdélybe tartják, az a lovaknak az a legjobb tartási mód. Tehát az a félszabad tartás, ahol egyaránt találkozik az emberrel is, ugyanakkor a természetes környezetébe élt. Ez a legmegfelelőbb az én véleményem szerint, ezért próbáltam én is a tanyát úgy kialakítani, hogy ezek a szempontok érvényesüljenek a leginkább.